Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas hétvégi programot kínálunk, méghozzá a Józsefvárosban Jazz Fesztivál lesz 15-én, 16-án és 17-én, és itt van a vonalban Balázs Elemér, világhírű jazz muzsikus. Szervusz, Elemér!
Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ugye harmadszorra rendezik ezt meg Józsefvárosban, és a cél az többek között az, hogy hát olyan művészek, olyan jazzzenészek lépjenek föl, akiknek Józsefváros kötődése van. Ha jól tudom, te világéletedben Józsefvárosban éltél.
Így van, pontosan, és amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hiszen azt gondolom, hogy ez a kerület Budapest egyik legsokszínű, művészetekben és mindenfajta kultúrákban legszínesebb kerület, tehát tényleg nagyon büszke vagyok rá, és nagyon megtisztelő, hogy most már harmadik alkalommal játszhatok ezen a fesztiválon.
Mesélj egy kicsit a többi fellépőről is. Ha jól tudom, akkor ezt igyekeztek a szervezők a női fellépők felé orientálni, vagy hogy női fellépők legyenek a fókuszban, de azért, mint tudjuk, a jazzben ez nem olyan könnyű, mert hát van még egy-két olyan műfaj, hiszen ez nagyjából leredukálódik az énekesnőkre, esetleg zongorista énekesnők, de hát például nem lett egy magyar Candy Dulfer, aki ugye szaxofonon játszana. Hogy néz ez most ki? Hogy néz a lányoknál ki a jazz?
Hát igazság szerint a női jelenlét a jazzben az inkább az énekesek.
Ugye?
Igen, tehát az énekeseknél jelenik meg, ez nyilvánvaló. Hangszeres azért az kevés, de hát ez egyébként azért a világon is így van, tehát nyilvánvalóan nagyobb a felhozata, hiszen nagyobb országokról beszélünk, főleg Amerikáról, ott azért nagyon sok nő kiteljesedett hangszeren is, akik például Terry Ryan Carrington dobos, vagy még mutatnék neveket, de azért ott is nagyjából az énekesek viszik a női mezőnyt a jazzben. Uh-huh. Nincs is ezzel semmi probléma. Úgy látom így a programban, hogy nagyjából ez képviseli ezt a fesztivált is, aminek nagyon örülök, mert a fiatalabb generáció is kap lehetőséget, és kapnak lehetőséget, és ez mindig boldoggá tesz, hiszen jó látni, hogy a fiatalok jönnek, és van utánpótlás.
Hát rögtön a nagy Emma Quintetről beszélhetünk, ugye, hiszen Emma fiatal is, és egyébként nagyon sok hangszeren játszik, és nagyon szép a hangja is, de lesz a Nagy Noémi Kvartett is, tehát biztos, hogy lesznek lányok, de hogyha én jól érzékelem, akkor mostanában egyrészt valamiért lett egy ilyen jazz revival, de te majd elmondod, hogy jól látom-e, de hát tényleg nyáron is rengeteg helyen voltak jazz koncertek, sokszor néhány méterre egymástól, és nagyon-nagyon sok a fiatal, tehát valamiért ez egy kicsit újra visszajött, de lehet, hogy most ráütsz a mikrofonomra, és azt mondod, hogy mi az, hogy újra, hiszen a jazz az mindig is volt, és mindig is dübörgött.
Azt jól látod, hogy a fiatalabbak talán most kicsit jobban bekerültek a vérpesdítésben, uh-huh. Ami egyébként nagyon jó, mert hiszen ez újabb generációkat és a fiatalokat hozza be a jazzbe, és szeretik meg a jazzt, ami mindig egy nagyon, de nagyon jó dolog, hiszen nagyon sokat fejlődik ettől ez a műfaj. Igen, ezt én is úgy látom. A jazz is jól működik, azt gondolom, most már, főleg Budapesten. Egyetlen egy probléma van még Magyarországon, amit nagyon remélem, hogy helyre fogunk hízni, hiszen most alakult egy társaság, pontosan mostanában, és most tesszük most már ezt hivatalossá. Most alakult egy egyesület, Szakcsi Jazz Egyesület, ez uh-huh. lesz a neve, a 23 muzsikus összejöttünk, és próbáljuk pontosan ezt előtérbe helyezni, hogy jelenjen meg a jazz mindenütt Magyarországon, tehát ne csak Budapestre centrizálódjon, és ne csak azokban a nagyvárosokban, ahol eddig is volt ugye hagyománya, például Debrecen, vagy akár Székesfehérvár.
Igen, igen.
Hanem a szegényebb légiókban is, vagy ott, ahol még eddig nem nagyon tudták felfedezni, vagy nem tudták megmutatni ezeket a dolgokat, mert nincs pénz. Tehát próbáljuk ezt is nagyon előtérbe hozni ezzel a társággal, hogy koncerteket vigyünk oda, esetleg fesztiválokat, tehát hogy ilyen célok vannak, de nyilvánvalóan sokkal több az, hogy Magyarországon nagyon, de nagyon erősen jelen legyen ez a hihetetlen színes műfaj, amiben egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mi magyarok nagyon jók vagyunk, hiszen rengeteget járunk külföldön, és híresítjük az országot, úgyhogy ez gyakorlatilag az országunk is egy nagyon jó mint.
Hát hogy ne.
Úgyhogy ezzel a társasággal ezen leszünk.
Na, ez nagyon jó hír, és ha már szóba hoztad itt az anyagiakat, ez a fesztivál ez ingyenes, tehát mindenkit szeretettel vártok, és hogyha jól tudom, egyrészt a csarnokban lesznek a koncertek, a Rákóczi téri vásárcsarnokban, illetve a csarnok előtt, és akkor ez
így
úgy van,
ez
gondolom, hogy...
úgy szokott lenni, hogy felváltva, igen, tehát egy koncert kint, egy koncert ment.
Aha, tehát amíg az egyik egy bont, kint. Addig
igen,
már
igen,
át
igen,
lehet menni a következőre.
Óriási, nagyon jól működik, elképesztő, hogy mind a három fesztiválon játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy én már akkor mondtam ott a szervezőknek, hogy figyeljétek meg, ez egy multikulti fesztivál, és így is van, hiszen például játszom az Olá Kármán kvartettel, ahol egy amerikai szaxofonos is lesz venni, tehát már külföldiek is csatlakoztak a fesztiválhoz. Elképesztő hangulat, nagyon kellemes közönség, béke, szeretet, igazi olyan hangulat van ezen a fesztiválon, ami a 8. kerületi sokszínűségre jellemző. Tehát, hogy itt aztán tényleg én őszinte ők nem költöznék sehol. Nagyon jól érzem itt magam. Jók az emberek. Hát itt amennyi művész felnevelkedett, vagy alkotott, vagy amit létrehozott, az elképesztő. Költők, írók, zenészek. Hát az én szomszédom volt a Demjén Rózsi például, tehát itt ketten lakunk egymás mellett, illetve laktunk, most már itt lakik a Demjén, de meg a Tátrai Tibusz, tehát még sorolhatnám mindenfajta műfajból, rengeteg jazzzenész, Szakcsit nevelkedett a Józsefvárosban, Isten nyugosztalja, és még sorolhatnám, tehát hogy elképesztő, és ez a fesztivál ezt nagyon jól adja vissza, nagyon jól jön le. Tényleg érdemes eljönni, elképesztő. Én 15-én játszom a Balázs József Quintettel és az Olá Kálmán Szeptettel, Andy Middleton lesz a szólista, és 17-én játszom a saját zenekarommal, a Balázs Jeremi Klubbal, ahol Szőke Nikoletta lesz a vendég, 6 órakor a vásárcsarnok előtt. Szabadtéri színpadon.
Igen, hiszen lesznek koncertek pénteken, szombaton és vasárnap is, tehát
péntek,
15,
szombat, vasárnap,
16, 17, és minden nap 16 órakor kezdődnek, és körülbelül ilyen este 9-kor kezdenek az utolsó fellépők, de Elemér, ha már ilyen szépen beszélt a Józsefvárostól, hányan jönnek szembe fiatalok, gyerekek hangszertokkal az utcán?
Én úgy látom, hogy azért még mindig
aha.
van ennek hagyománya.
Szóval van utánpótlás.
Azon van utánpótlás, abszolút azt látom. Azt látom, hogy itt zajlik az élet, és nagyon hát gyönyörű. Hát vannak olyan részek Józsefvárosnak, ami szerintem egyedülálló, tehát tényleg a város szívvel, hogy nagyon sokan szokták mondani, és nagyon sokat fejlődött most a kerület, és jó dolgok történnek itt, tehát tényleg nagyon büszke vagyok Józsefváros, és nagyon örülök, hogy én itt élek.
Ha már szóba hoztad a környéket, el kell mondani, hogy lesz egy séta is szeptember 17-én délután 2-kor, az a neve, hogy Tűzfalon túl séta, és nagyon izgalmasnak ígérkezik a leírás, nagyon sok zenésznek az egykori lakhelyét meglátogatják, és más izgalmas történelminek mondható helyszíneket, ez is ingyenes, de regisztrálni kell, és akit érdekel ez a sok minden, amiről most itt beszéltünk Elemérrel, az menjen föl az eseménynek a Facebook oldalára, harmadik Józsefvárosi Jazz Fesztivált kell keresni, és itt minden megtalálható a Facebookon. Elemér, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Balázs Elemér jazzzenésszel beszélgettem, és akkor találkozunk a harmadik Józsefvárosi Jazz Fesztiválon. Én mindenképpen menni fogok. Elmondod még egyszer gyorsan, tehát akkor az Öcsédékkel játszol, te magad is játszol, és mondod, hogy harmadik
15-én Balázs József Quintet, 5 órától, 6 órától Olá Kálmán Szeptet, ez 15-én, és 17-én pedig vasárnap 6 órától Balázs Jeremi Group vendég Szőke Nikoletta.
És nagyon sok más izgalmas
fiatal. És nagyon sok más
idősebb.
Izgalmas fiatal. Így van.
Zenekar lesz.
Sok szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Elemér.
Nagyon
jót,
szépen
szervusz.
Köszönöm, minden jót, viszontlátásra. Szervusz.
Kedves hallgatóink, szeptember 24-én látható a Sinkovics Imre Kamara színpadon a Pesti Vigadóban Olá János Kenyérpusztítók című darabja, és itt van a vonalban Lázár Balázs színművész, aki egyben rendezte is a darabot. Szia Balázs!
Szép jó napot kívánok, szervusz!
Jól mondtam, hogy te vagy a rendező, mert ugye el kell, hogy áruljuk a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen egyszer már majdnem színpadra került ez az előadás itt a Vigadóban, de akkor nem is tudom, hogy mi jött közben, talán a Covid vagy valami betegség, de hogy akkor Kis Józseffel közösen állítottátok színpadra, aztán, ha jól tudom, akkor te valamit módosítottál rajta.
Hát az élet.
Az élet módosított.
Aha. És az élet a nagy rendező, itt sok feladata miatt a Józsi nem tudta most ezt vállalni, és akkor most rám szakadt ez az örömteli feladat, de egyben most egy ilyen koncepcióváltás is történt, és hát ezt a Beketti furcsa, abszurd világot tulajdonképpen stilizáltan szeretnénk egy kicsit színpadra állítani, ami talán így jobban tud a mára rezonálni és a ma problémáira, aminek a fő mondani valója a darabnak tulajdonképpen 69-ben született meg, és 71-ben mutatták de az egyetemi színpadon Rusz József rendezésében.
Ez egy legendás előadás volt, ugye?
Ez egy rendes előadás volt, sajnos azóta csak egy-két ilyen felolvasó színházi esemény ért meg a dolog. Ez is egy felolvasó színházi esemény lesz. Tehát a maga darab témája, ez a Beketti világ, itt a szocializmus zárt világában tulajdonképpen a megfigyelés a fő téma, és én ezt szeretném kihangsúlyozni ebben a darabban, ezt a mai megfigyelési dolgokat, ami ugye ma is hangsúlyos, hiszen maga mobiltelefonon keresztül, amit én egyfajta ilyen önfeljelentő, önmegfigyelő készüléknek hívok, itt a mesterséges intelligencia tulajdonképpen
Hajaj.
Lassan már itt az egész életünket átveszi, megfigyeli, úgyhogy tulajdonképpen erre lett áthangolva így az előadás kicsit, és hát mint Beckettnél jellem nélküli karaktereknek a történet nélküliségét, hiányát látjuk, akik így az emlék foszlányaikból, újrajátszásból próbálják magukat újra definiálni, megtalálni, hogy kik is ők valójában.
Hát érdekes ez a párhuzam a mesterséges intelligenciával és a 70-es évekkel, és kétségtelenül jelen van, hát a ti szakmátokban is, ugye nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy Hollywoodban a kollégáid jelenleg ezért sztrájkolnak, meg az írók is ezért sztrájkolnak, hiszen a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a filmekbe, meg hát ugye a szinkron kapcsán is hallottunk ilyeneket, de azt gondolom, hogy mindenki talál erre analógiát a saját életében, viszont említetted a felolvasó színházat. Ez praktikusan mit jelent, illetve mi az oka annak, hogy nem, hát mi ennek az ellentéte, igazi színházat láthatunk?
Ez a felolvasó színházi forma, ez egy nagyon hasznos forma egyébként különösen kortárs színdarabok bemutatására, ami azért mindig kockázat egy színház részéről, főleg ugye a mostani gazdasági helyzetben, ugyanakkor kötelessége is, így gyávasság nem bemutatni kortárs magyar színműveket, de kétségtelenül, hogy ez hordoz némi kockázatot. Na most ezért jó ez a forma, amit egyébként Lengyelországban pont a kortárs lengyel drámák bemutatására több száz vagy százon fölüli ilyen felolvasó színházi bemutató van, mert ennek viszonylag kicsi a költsége, mind anyagi szempontból, mind időbeli ráfordítás szempontjából egy rendes előadáshoz képest. Tehát nincs akkora kockázata a dolognak, mondjuk egy színház.
Balázs, ezt értem, de a nézők szempontjából próbáljuk meg kidomborítani ennek az előnyeit, illetve hogy azt kidomborítani, hogy nincsenek hátrányok.
Ennek én csak előnyét látom a nézők szempontjából is, tehát hogy igaz, hogy ott van még a példány a színészek kezébe, de tulajdonképpen egy ilyen rendelkező próba állapotot mutat meg, tehát egy elemzett darab, meg vannak a szándékok, az irányok, tehát megkapja tulajdonképpen a formáját, a formáját és a szubstanciáját a darabnak a néző is. De ez még nem egy kész előadás. Ugyanakkor a célnak tökéletesen megfelel.
Azt próbálom itt feszegetni, hogy akár valamivel többet is láthat a néző, vagy mást láthat a néző. Mert tulajdonképpen ugye színházban ahhoz vagyunk szokva, hogy van díszlet, jobbról be, balra ki, stb. Stb. Ugyanakkor ez nézői szempontból egy kicsit egy olvasópróbára hasonlít, ugyanakkor, ahogy említetted, itt már kész vannak a rendezői instrukciók, tehát annál sokkal több, de vannak olyan kulisszatitkok, amiben itt bele csöppenhet az ember, vagy bele láthat.
Hát igen, ez azért tulajdonképpen az alkotási folyamatba láthat bele, ugye? Tehát kicsit a kulissza mögé is nézi, ami mindig izgalmas, és tulajdonképpen a nézőnek a szerepe is jelentősebbé válik tulajdonképpen.
Aha.
A néző is, mint egy alkotó kapcsolódik be ebbe a folyamatba az ő reakcióival, az ő jelenlétével. Tehát akár azt is mondhatnánk, hogy ugye a néző a főszereplő ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben, de mondom, ez több, mint egy olvasópróba. Tehát ez már egy, ha még nem is emlékpróba, de mondjuk egy rendelkező próbának az állapotát mutatja, mondjuk az első emlékpróba állapotát, de ugye, hogy épül a darab, hogy felépül egy előadásnak a folyamata, az egy kis teremtés történet tulajdonképpen, ahogy ez inkarnálódik, megtestesül a szöveg, és tulajdonképpen ebbe a kis teremtés történetben nézhet bele, a néző válhat részesévé ezáltal.
Ez így már nagyon izgalmasan hangzik. Balázs, említsd meg az alkotótársaidat, kérlek, kiket láthatunk most, hiszen általam emlegetett korábbi előadásban más szereposztás lett volna.
Igen. Az alkotótársak Dóczi Péter és Szirtes Balázs színművészek. Dóczi Péter játékmesterként is részt vesz a történetbe, és két kedves táncos fogja, még stilizáltabban egyfajta ilyen összművészeti síkra tenni ezt a történetet, és Talján Marian színművész pedig narrátorként fogja egyszerre megszólítani a nézőket, egyszerre tulajdonképpen elidegeníteni a darabot egy kicsit a mától, ezzel kicsit megemelve, és ő az, aki tulajdonképpen talán mint egy ilyen megfigyelő személy magával a narrációkkal, mint instrukciókkal irányítja a történetet.
Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és hát ismerve Oláh Jánost, ugye humoros is, hiszen neki azért van egy nagyon-nagyon sajátos stílusa. Tehát mindez szeptember 24-én vasárnap lesz a Pesti Vigadóban található Sinkovics Imre Kamara színpadon. 17 óra 30 perckor, ez nagyon fontos információ mindenkinek, tehát nem 7 órakor, ahogy a színházak szoktak kezdődni, hanem 17:30-kor. És egyébként az előadásra jegyet is lehet nyerni a tenger.media oldalon, tehát nincs.hu, nincs.com, egyszerűen tenger.médiát kell belütni, középen van egy nyereményjáték rovat, és ott néhány kvíz kérdésre kell felelni, és akik helyesen válaszolnak, azok között sorsolnak ki kettő darab belépőt Oláh János Kenyérpusztítók című darabjára. Balázs, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok nektek. Annyit még árulj el, hogy esetleg aki lemarad, láthatja még ezt a darabot a közeljövőben valahol?
Egyelőre az a terv, csak hogy erre az alkalomra készítjük el a felolvasó színházat, de bízunk benne, hogy nagyon jól sikerül majd, és akkor lesz lehetőségünk máshol is előadni, illetve folytatni a munkát.
Na jó, hát akkor mindenkinek azt javasoljuk, hogy ne maradjon le erről az előadásról. Lázár Balázs színművésszel beszélgettem, nagyon szépen köszönöm neked, Balázs, hogy itt voltál, és akkor találkozunk 24-én vasárnap a Vigadóban.
Így igaz, köszönöm szépen mindenkinek.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Szervusz.
A Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának díjazottjai állítanak ki a Pesti Vigadóban, és a beszélgető partnerem Stefanovics Péter, aki a tagozat vezetője. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözöllek!
Mit kell tudni a díjazottakról, meg a díjakról? Azt gondolom, hogy nagyon sokat hallani az MMA ösztöndíjakról, az ösztöndíjasokról, de hát ők fiatalok, ugye 50 éves korig lehet erre pályázni, viszont az itt kiállítók pedig hát azt lehet mondani, hogy befutott művészek.
Igen, ez volt a korábbi, tehát a tagozati díjak, amelyek az induláskor, ugye ez már a 9. alkalom, hogy ezeket kiadjuk, 4 díj volt, és az korosztályilag alacsonyabb életkorhoz kapcsolódott. Majd 4 évvel ezelőtt beindult a 3 éves ösztöndíj program, ami viszont limitálta 50 éves életkorban az oda pályázók lehetőségét, és emiatt ezt a 4 ösztöndíjat most már 50 fölé emelték, tehát viszonylag idősebb, befutott művészek kaphatják, és 3 évvel ezelőtt még ehhez csatlakozott az addigi 1 tagozati díj helyett már 2, illetve egy teljesen új díj, az úgynevezett életútdíj, ebből is 2. Tehát így 8 díj van egy évben, amit a tagozat kezel, és hát ugye a tagozat létszáma most már 40 fő körül van, tehát egy viszonylag nagy létszámú úgymond zsűri dolgozik, ami úgy működik, hogy a tagozat tagjai javaslatokat tesznek, és erről egy listáról természetesen titkosan szavazunk, és így kialakul az, és az a sorrend, aminek a következtében a következő évben az a 8 ember kapja meg az ösztöndíjat, illetve a díjat. Az ösztöndíjhez hozzá kapcsolódik egy formailag szükséges munkaprogram, a másik 4 díjhoz, tehát a tagozati díjhoz, meg a életútdíjhoz nem tartozik kötelező munkaprogram, az egy elismerés, egy tisztán szakmai elismerés, és itt már nincs is felső korhatár. Tehát ahogy hál' Istennek növekszik az átlag életkor, itt adott esetben egy 90 éves művész is kaphat díjat. És hát nem kevéssé újdonság az is, hogy ebben az évben szintén Bécsi Rajk Zoltán kapja, művészettörténész, erdélyi kiállításszervező, művészetszervező, tavaly is volt elismerés Novotny Tihavész személyében, akik nem gyakorló művészek, csak szervezők, művészettörténészek, akik együtt élnek a szakmával.
Együtt élnek a szakmával, de hát mindannyian földrajzilag máshol élnek, a hátterük is más, más a kulturális mikroközösség, ahonnan jönnek. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy itt körülnéz az ember a kiállító térben, akkor felfedez valami, nem azt mondom, hogy hasonlótosságot, de egyfajta szellemi közösséget. Mindannyian reflektálnak a mára, a maguk módján, és ugyanakkor van egy közös szál, van egy közös gondolat, amit nagyon nehéz így artikulálni, de talán ez nem csak a magyar kortárs művészekre jellemző, de talán egy Európában is tapasztalható trend vagy irányzat.
Az adott kiállítás, mint most ez a 8 kiállító, az mindig ugye ebben a tekintetben egyedi, hogy milyen egyéniségek, milyen művekkel találkoznak, akár csak szakmai különbségekben gondolok arra, hogy térbeliség, szobrászat, síkbeliség, grafika vagy festészet, de az, hogy milyen életkorúak és milyen felfogásúak, és a programjukban, most a 4 ösztöndíjasra gondolok, mit céloznak meg, az is teljesen egyedi, és ilyen szempontból az a szerencsés, hogy ezeknél a kiállításoknál, amit minden évben megrendezünk, a képzőművészeti tagozatnak az egyik alapprogramja, hogy ezeket a bemutatókat megrendezi. Mikor lezárult az előző évben a pályázati támogatás, akkor a következő évben megtörténik ez a kiállítás megrendezése egy kurátorral, egy művészettörténésszel, mert ez egy nagyon komoly áttekintést ad adott esetben, arról most már 8 emberről, de tegyük hozzá azt, hogy most már darabszámra meg nem mondom pontosan, hogy hány kolléga kapott, de olyan 50-60 fő között van, akik részesültek ösztöndíjban, ilyen díjakban, ami hát azért egy nagy szám és egy nagyon széles skála, mint ahogy, hát ahogy mondtam, a tagozati tagokból álló zsűri idézőjelben, majd valamennyi tagozatbéli részt vehet ennek a javaslatnak a kidolgozásában és a szavazásban is, az is nagyon széles körű ízlés, gondolkodás, szemlélet, az mutatkozik meg.
Sokat beszéltünk a szakmáról, hiszen részben ez egy szakmai kiállításnél, akkor hát a Pesti Vigadóban a nagy közönségre is számítanak. Hogyan kell fogyasztani most a kortárs művészetet, ezt az egészen mait? Mennyiben tudják ezek a munkák megszólítani azt, aki ide csak úgy betér kíváncsiságból?
Hát erre nincs receptem. Hát ahogy fölöttünk is jár az idő, már például az én generációm alatt már lassan két generáció van, és igyekszünk egymást, legalábbis mi idősebbek, megismerni a fiatalabbakat. Ez nem mindig kölcsönös, ez nem panaszkodás, ez a mindenkori fiataloknak a joga, hogy azt mondják, hogy hát az öregek azért már lejátszottak. De viccet félretéve, ahogy mi is nehezebben igazodunk el, gondolom a fogyasztó is, a kiállítás látogató, az érdeklődő az is. Nincsenek igazából támpontok. Én mindig azt mondom, hogy ez egyfelől a művésznek is, ha úgy tetszik, feladat, hogy ne használjak nagyobb szavakat, felelősség, hogy olyat tegyen a néző elé, aminek van esélye, hogy hozzákerül, közelebb kerül hozzá. Mert ha olyat teszünk elé, amivel nem tud mit kezdeni, most egy kis cinikus hasonlat, hogy a véletlenül a kiállítóteremben lévő szék, az most a teremőrnek a széke vagy műtárgy, ugye, amikor e között kell meditálni a nézőnek, és aztán esetleg közlik vele, hogy ez műtárgy, mert nem látja, hogy van rajta két piros pötty, vagy egy kis szöveg, amit alig lehet elolvasni, na mindegy. Tehát akkor az nem igazán éri el a célját. Valószínű, hogy nem arról beszélek, hogy ábrázoló is, hogy úgy mondjam, könnyen emészthető műveket kell csinálni, mindenki azt tesz, amit akar, csak ebben számolni kell. És a kérdésre ez csak az a válaszom, hogy kinek a maga kíváncsisága, tájékozottsága, energiái, azoknak a függvénye, hogy megérti-e, közelebb kerül-e egy műhöz.
Péter, te ugye nem csak a Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatát vezeted, de hát te magad is festőművész vagy. Dolgozzál-e mostanában valamin, illetve nyilván dolgozol, de készülsz-e esetleg valami nagyobb lélegzetű kiállításra?
Hát még nincs egy éve, hogy volt egy nagy életmű kiállításom Szegeden a Rökpalotában. Azt tudom, hogy jövő februárban a Kecskeméti Kulturális Központban lesz egy egyéni kiállításom. Meg mindig van valami, hogy valami frisset mondjak. Ez egy egyéves előkészítő munka után szeptember 23-án nyílik a erdélyi kollégákkal közösen, az akadémiai tagozakkal, körülbelül 30 kiállítóval Nagyváradon, a nagyváradi püspöki palotában egy Hanvas Béla emlékkiállítás, ami egy elég érdekes szabad tematikát tűzött ki maga elé. Tulajdonképpen ilyen gondolkodási modulokat céloztunk meg, amelyek szabadon kezelhetők, és körülbelül mondom 30 kiállító ezeket a gondolati magokat, amiket maga körül, médiumokat, tárgyasult objektumokat maga elé képzel, így indul el Hanvas Béla világába, ami egy elég nehéz út, és nagyon sok felé ágazik, de erre készülünk, erre a megnyitóra.
Nehéz út, de nagyon szép. Stefanovics Péterrel, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának vezetőjével, festőművésszel beszélgettem, és akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok a nagyváradi kiállításhoz is. Várad nincs messze, minden hallgatónknak ajánljuk, hogy nézzék meg.
Köszönjük szépen, a többiek nevében is köszönöm.
Köszönöm szépen. Különleges és nagyon izgalmas kortárs kiállításon vagyunk a Pesti Vigadóban, amelynek kicsit bonyolult a címe, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának díjazottjainak kiállítása, és hogy mit jelent, majd erről is fogunk beszélgetni, de Fazakas Rékát, kurátort arról kérdezem, hogy mennyire reprezentálja ez a kiállítás a jelenlegi kortárs magyar szellemiséget, gondolatiságot.
Azt gondolom, hogy műfajiságában mindenképpen, hiszen 8 alkotó, aki bemutatkozik most, akik díjazottak voltak 2021 és 22 között, nagyon izgalmas tematikailag is és műfajilag is lefed számos témát. Az, hogy reprezentálja, inkább képviseli, azt gondolom, hogy talán ez a helyesebb, hogy szimbolizálja azt a sokszínűséget, amit Magyarországon, illetve határon túl élő képzőművészek, kortárs mai képzőművészek alkotnak, hiszen ugye a 8 alkotóból 2 határon túliak, ami az MMA-nak az eszmeiségét is képviseli, hiszen az egyikük Rónai Péter felvidéki, a Vécsi Nagy Zoltán pedig erdélyi képzőművész. És az, amit mondtam, hogy műfailag nagyon gazdag ez az anyag, hiszen számos grafikai eljárást láthatunk, tehát hidegtős eljárások, ceruzarajzok, emellett pedig ugye a klasszikus akril olajképeket láthatjuk a kiállításon. Aztán látunk olyan képverseket, amik a 70-es, 80-as éveknek a letraszett technológiájával készültek, fénymásolás és letraszett technológia. Ugye ő a Vécsi Nagy Zoltán, aki művészettörténészként, képzőművészként is alkot, és nagyon szerettem volna, hogyha ezt is megmutatjuk, hogy ő nem csak művészettörténész, és nem csak a könyveit, hanem a képzőművészeti munkásságába is betekintést nyerünk. Hiába egy szobrászművész az, aki kiállít, a Kotormán Norbert, mellette még több olyan alkotó van, tehát Imre Marian is, és Csorba Simon László, akik térben gondolkoznak. Térben is gondolkoznak a sík munkáik mellett, az Imre Marian sík munkákat is, és térbeli installációkat, szobrokat is készítenek, úgyhogy ez nagyon sokszínűvé és vegyessé teszi, és mondom, technikájában is, tehát ezüstből is van munka, alumínium öntvényből is találunk munkát, vasból, tehát a fémes anyagok azok nagyon gazdagok a kiállításon, műgyantából szobor, kerámiából szobor, tehát ready-made talált tárgyakat találunk a Kotormár Norbertnek az installációjában, és ugye mondtam, a klasszikus eljárással készült, tehát az akril olajképek, amik vagy vászonra készültek, vagy táblára, vagy pedig egyszerű kartonlapra.
Igen, szépen végigmentünk az anyagokon, de hát maguk az üzenetek, meg a szellemiség, az is rendkívül izgalmas, hiszen itt megjelennek azért az aktualitások, az ukrajnai háború, de megjelennek olyan ünnepek is, amelyek, mint például a karácsony, amelyek hát egy folyamatos átalakuláson, fejlődésen vagy visszafejlődésen mennek keresztül. Mennyire jellemzi a kortárs alkotókat az, hogy a pillanatra vagy az aktualitásokra reflektálnak, és mennyire illik, kérdezem így, inkább egyfajta örökérvényű igazságot megfogalmazni képzőművészként?
Én azt gondolom, hogy ez az alkotók személyiségén múlik. Az, hogy a Rónai Péter elkészítette ezt az új sorozatot, tehát ez tényleg a legfrissebb munka, tehát ezt most fejezte be, és ez egy, szinte az, hogy a kiállítási felhívás, hogy ez most lesz, ez egy nagy indító lökés volt, mert régóta gondolkozott ezen, és az ukrajnai háború elhunytjai annyira nyomasztották őt, hogy a pesti srácok mintájára tulajdonképpen tovább fejlesztette ezt ukrajnai srácokká, akik ugye fiatalon elhunytak, és azoknak az arcai vannak itt előttünk. Becene nevekkel illetett személyek, tehát Totya, Öcsi, csupa olyan Tojás, Karesz, csupa olyan nevek, akik tényleg akár a szomszédunk is lehetne, és régi játszópajtás cimbora, és azok, akik sajnos tragikus módon elhunytak. Tehát ugye vannak olyan aktuális helyzetek, amik kikényszerítik ezt a reflekciót, tehát például a Covid helyzet ilyen volt, itt Katona Zoltánnál látunk némi reflekciót a közelmúltból az ösztöndi időszak alatt, amikor alkotta ezteket, akkor a Covid helyzet ugye egy picit beszüremkedik a munkáiba, de természetesen a többiek pedig inkább azt mondom, hogy örökérvényű mondanivalókat fogalmaztak meg, és hogy említetted az ünnepeket, igen, ugye a karácsony az a Imre Mariannak a csillagszóró sorozata, illetve a idő elmúlása, tehát hogy ő az idő rögzítése ezzel foglalkozik. Nagyon régóta a Mulandóság rögzítése című sorozatában, és ez is egy állomás ezeknek, tehát a ceruzarajzai, illetve a karácsonyfa csonkok, meg ugye az ezüstből kiöntött csillagszórók, meg lerajzolt csillagszórók, ez mind-mind ezt a tematikát, de ugye vannak olyanok is, amik a múlt aktualitása, tehát a múlt időszakkal foglalkoznak, tehát ugye a második világháború borzalmai, ami örökérvényű kiállása bármely erőszak ellen, tehát ugye Radnóti versére gondolhatunk, ugye a világháború és a zsidóüldözéseknek az időszakára, ami ugye az installációkban megjelennek Csorba Simon Lászlónál, és hát természetesen az antik témák, ami Keszik a Lajosnál, az antik mitológiai témák, amik örökek, és folyamatosan visszatérnek hozzá az alkotók, és az például, amiket a Vécsi Nagy Zoltán alkotott képversei, a 70-es, 80-as évekből, azok pedig az akkori rendszer ellen való megnyilvánulások, tehát egyfajta ellenreakció arra, amit a rendszer csinált, ezek a tömör képvesek, és hát a technológiák is akkor nagyon újak voltak, de azt gondolom, hogy ma is friss erővel hatnak azok a képvesek, és nagyon izgalmasak, amiket megtekinthetünk tőle.
Ösztöndíjat említettél, amit általában az ember fiatalokkal azonosít, de azért itt elmondhatjuk azoknak, akik kevésbé jártasak a kortárs képzőművészetben, hogy hát kivétel nélkül befutott, úgymond, súlyos szóval befutott alkotókról, művészekről van szó, akik azért már hát egy életművet letettek az asztalra.
Így van, itt középgenerációs művészek vannak, akik befutottak kiváló alkotók külföldi ösztöndíjakkal, külföldön alkottak, akár Imre Marianna Velencei Biennálén mutatta be a munkáit korábban, ami ugye a legjelentősebb képzőművészeti tárlat Európa szerte, de a világon is az egyik legfontosabb, úgyhogy ő ott is szerepel, tehát tényleg azt mondhatom, hogy nagyon jelentős életmű van mögöttük, és hát azt gondolom, hogy ez a folyamatos támogatás, hiszen ugye a fiataloknak ott van a Derkovics ösztöndíj, és a 35 évet elért művészek pedig már nem tudnak ösztöndíjat kapni, de most ugye látható, hogy az MMA-nak fontos ez, hogy továbbra is támogassa, illetve bíztassa őket, hogy csak így tovább ezen a sikeres úton.
Réka, világlátott kurátorként kérdezlek, hogy nemzetközi mércével mérve milyen ez a kiállítás, illetve hogy vannak-e magyar nemzeti sajátosságok a kortárs képzőművészetben. Most arra gondolok, hogy felcserélhető lenne-e ez a tárlat adott esetben egy marseilli, vagy egy madridi, vagy egy reykjaviki kiállítással.
Én azt gondolom, hogy a mai munkák azok mindenképp, tehát a világ az egyre inkább egységes. A témák, amiket most is itt felsorakoztatnak, azok minden embert érintő globális, meg univerzális témák. Talán a 70-es, 80-as évekből, amit látunk ízelítőt a Vécsi Nagy Zoltán, az tipikusan valamennyire magyar, hiszen ezek képversek, ezek magyar szövegekből összeálló betűversek, és talán az, ami ugye a szocializmus időszakára is térségére, tehát a akkori szocialista államokra volt jellemző ez a második generációs avantgárdnak a megnyilvánulása, ami azért viszonylag teritorikusan leképezhető, hiszen ugye nyugaton nem volt ilyen típusú elnyomás, viszont itt keleten volt, és ez egyfajta lázadás volt a korszak ellen, vagy a rendszer ellen. Azt gondolom, hogy a mai a többi művész bármelyikkel felcserélhető, hiszen csak elég, hogyha azt nézzük, hogy a művészek, tehát főleg a fiatalabbak, a középgenerációs művészek a most kiáltók közül rengeteget jártak külföldön, de a többiek, tehát az idősebbek is sok külföldi kiállításon, tehát biztos, hogy mindannyi az összes művész állított ki külföldön. Vannak külföldi köztéri szobrai, például a Kotormán Norbertnek, Csorba Simon László rengeteget volt külföldön, nagyon sokat, tehát hogy ezek világlátott művészek, tehát hogy azokat magukba szippantották, azokat a trendeket és azokat a információkat, úgyhogy mindenképpen megállna a helyét bárhol a világban ez a tárlat.
Szóval ott vagyunk a nemzetközi palettán.
Így van.
Jó hallani. Réka, mik voltak a kurátori szempontok, illetve mennyire volt nehéz dolgot kurátorként, hiszen nyilván a díjazottak személye az adott volt, az ő munkáikból kellett választanod, mennyire kellett velük egyeztetned, ez gondolom mindig egy kicsit azért nehéz ügy.
Igen, a budapestiekhez el is látogattam személyesen, tehát a műtermükben ott voltam, akik ugye közelebb laknak. Akik távolabb vagy határon túl, azokkal egyeztettünk telefonon, és sokszor messengeren küldték a munkákat, folyamatosan nagyon hosszú telefonbeszélgetések voltak arról, hogy mi is legyen, és nem feltétlenül volt a szempont, hogy az ösztöndíj időszak alatt keletkezett munkákat mutassuk be. Hát ugye Vécsi Nagy Zoltánnál különösen nem, hiszen ő mostanában inkább az elméleti munkásságára koncentrál, de az, hogy bemutattuk ezeket a képzőművészeti alkotásait, azt én nagyon szerettem volna, hogy azt is lássuk, hogy ő nem csak azt az elméleti résszel foglalkozott, és a többiekkel pedig ténylegesen egy egyeztetés volt a műteremben, választottam képeket, illetve például az Imre Mariannak ott a műtermében is voltam, és volt egy Szikra galériában egy kiállítva ezek a munkái, és ez annak a tulajdona is tulajdonképpen éppen a galériának, és ott is ott voltam, amikor ebből az anyagból tárlatvezetés volt, és ott is beszélgettünk arról, hogy mit kellene a kiállításon bemutatni, illetve hát a többiekkel is tényleg ez a, akivel tudtam, személyesen beszéltem, aki meg távolabb lakik, azokkal meg hosszas telefonos egyeztetések, és nyilván a tér adottságai is bizonyos dolgokat meghatároztak, de igyekeztem úgy, hogy valamiféle kapcsolódás, tehát egy párbeszéd, diskurzus létrejöjjön a munkák között, és én azt gondolom, hogy létre is jött, és ez a rendezési szempontokat is, bár itt is a téradottságai beleszólnak, rendezési szempontokat is valamelyest, vagy jelentősen meghatározták, illetve azt gondolom, hogy ezek a párbeszédek, ezek most is itt vannak közöttünk, és itt olyan asszociációkat ébresztenek, amiket minden újranézésnél eszébe jut az embernek valami, hogy még ez így is kapcsolódik, meg ez úgy is kapcsolódik. Szóval szerintem ezek így nagyon izgalmasan áll össze a kiállítás.
Hát újranézni is érdemes, meg először is megnézni. A Pesti Vigadóban látható a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozata díjazottjainak kiállítása. Meddig van a tárlat?
A kiállítás november 5-ig tekinthető meg itt a Vigadóban. Mindenkit szeretettel várunk.
Fazekas Réka kurátornak nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a beszélgetést.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.